Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
A velencei fűszer útvonal az, amin éppen utazunk, és eljutottunk Sri Lankára. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szia, jó reggelt!
Leánykori nevén Ceylon.
Ceylon, igen.
Abszolút, abszolút. Hát igazából az se annyira leánykori nevem, azt a portugálok adták neki, és 1972-ben a helyek változtatták ezt Sri Lankának, valószínűleg a portugál név előtt is valamilyen furcsa, ilyen indiai-szerű nevük lehetett. De Sri Lanka mindig is egy fontos hely volt, de azért nem volt annyira fontos, mint mondjuk Szingapúr, és sok szempontból nagyon megváltozott a helyzete is, de mindig is a fűszertermelő képessége ismert volt már az egyiptomi időben is, de ennek nagyjából majd látni fogjuk a földrajza ad alapot. Jelenleg Sri Lanka, tehát egy nagyon meghatározó útvonal volt, és mindig is része volt ennek a kereskedelmi résznek, de valahogy állomáshelyként nem tudta azt a növekedést felfutni, amit láttunk korábban mondjuk a többi területeken, tehát amit látunk Fülöp-szigetek vagy Indonézia és így tovább. Sri Lankát ma egyébként a tea hazájaként ismerjük, meg a fahéj hazájaként, tehát főleg a mezőgazdasági termékéről ismert. De most a történelmi röviden átfutva ősidők óta egy lakott terület, hát ugye, hogy a nagyságát lássuk, ez egy 65 ezer négyzetkilométeres sziget, kb. 22 millió lakossal, és rengeteg-rengeteg problémával. Tehát ők itt már több mint 2000 éve buddhista királyságokban éltek, ami ugye a mese szerint boldogan éltek, amíg meg nem haltak, címmel ment volna, amíg meg nem jöttek a portugálok 1505-ben, akik ezt egy kicsit másképp gondolták, és hát gyakorlatilag elkezdték itt ezt a kereskedelmet tovább építeni, és egyben az ott meglévő királyságokat pusztítani, amit nagyjából 1619-ben is végeztek. Valami még maradt, aztán ugyanis ezek a dinasztiák vissza-vissza tértek, de a lényeg az, hogy egy nagyon hosszú harcos időszakuk volt, amit aztán a hollandok 1638-ban váltottak, és a holland kelet-indiai társaságnak a lerakataként működött. Kolombót egyébként a mai fővárost, amelyik ugye India felé fekszik, tehát maga a sziget az Indiától dél-keletre van, és nagyon-nagyon közel van Indiához. Ennek egyébként sose volt indiai gyarmat, sose volt indiai királyság része, tehát vagy függetlenek tudtak maradni, de földrajzilag nagyon-nagyon közel vannak, ott van egy kis szoros kettő között, de meg van is híd, egy kompalát lehet.
Ja, igen, ez az Ádám hídja, azt hiszem ez a... Igen. És igen, ahogy emlegetted ezt, ez érdekes egyébként, hogy sikerült ezt a meglépni a portugáloknak, és ők nevezték el, ugye, ahogy mondtad, Szeilasznak, vagy Ceylannak, innen jött a név, mert hogy ez már a görög időkből is ismert volt, tehát voltak neki latin meg görög nevei ennek a szigetnek.
Igen, egyiptom görög, így van. Tehát ez szerintem ennek híre terjedt, és ahogy láttuk ugyanúgy, tehát innen azért, tehát amikor láttuk azt, hogy Jemen, Omán, meg ezek a területek is még a korábbi utakat, amiket néztünk, azok gyakorlatilag onnan már, ez most nem mondom, hogy egy ugrás, de azért onnan ezek hajózható távolságok voltak még az akkori hajózási feltételekkel is. Tehát gyakorlatilag azt lehet rá mondani, hogy ilyen szempontból ez a térség ez élt és virult, de ő nem tudott egy akkora gazdasági hatalommá nőni, ez az ő, hát úgymond ilyen tragédiájuk, hogy a fene tudja, úgyhogy a lényeg az, hogy a hollandok 1638-ban itt elindították a tevékenységet, igazából ment, de annyira nem azt mondják, és 1796-ban a napoleoni háborúk után megjelennek az angolok, akik a brit kelet-indiai társaság keretében nagyjából átveszik ezt a területet. Akkoriban a fő piaca ennek a területnek a kávé, amit aztán egy betegség kipusztít. Tehát jön egy járvány és egy ilyen, és gyakorlatilag a kávé termő képességeit a területnek teljesen elveszik, és hát teát hozzák be. Ez az a tea, amit ma ceyloni teáként ismerünk. Ennek a rövid története csak annyi, hogy ezek Kínából kicsempészett tövek, tehát gyakorlatilag ez a kínai tea, ez arra az időre vezető vissza, amikor Kína nem volt hajlandó. Kína rengeteget exportált már akkor is, és hát nagyon védte a magasan fekvő tea területeit, de valahogy mégis sikerült kicsempészni nem tudom hány száz tövet ahhoz, hogy újra telepíthető, vagy legalábbis máshol indítható legyen, és ez lett gyakorlatilag az akkori Ceylon. És a tea nagyon-nagyon felfutott, és hát ezért ismert ma teaként ez a ceyloni teagyártó, vagy tea termő körzetként a Ceylon. 1948-ban függetlenek lesznek, de igazából ez a függetlenség olyan sok megnyugvást nem hozott, mert az angol függetlenség elnyerés után folyamatosak ugye a válságok és a belső villongások, harcok. Ennek az elmúlt körülbelül 50-70 évben 60-100 ember lett az áldozata, úgyhogy ez egy kifejezetten nyugtalan környezet. És ez, hát ahogy sejteni lehet, a gazdasági hatásait, gazdasági lehetőséget is nagyon erősen behatárolja. Jó lehet, a terület maga, mint ahogy látjuk, a tea miatt is nagyon érdekes, tehát monszun terület, de gyakorlatilag rengeteg víz van, rengeteg eső, tehát ők egyébként híresek arról, hogy már a kezdetén, tehát már az ősidőkben is komoly víz tároló rendszereik voltak, tehát ők a vízzel azért ügyesen bántak, de úgy tűnik, hogy ez a belpolitikájukkal nem ilyen egyszerű. Maga egyébként a sziget nagyjából egy hegycsoportra épül, a közepén van nagyjából egy ilyen örteszerű formájú sziget, és a legmagasabb pontja 2500 méter magas.
Igen, itt ezért érdekes az a sziget, mert a formája is egy olyan, mint hogy az ember elképzel gyerekkorában egy szigetet, hogy van egy viszonylag jó formájú sziget, mert a közepén van egy hegy konkrétan. Tetején egy Kandi nevű várossal, ami ahonnan ott lehet kandikálni. Ez jutott eszembe egy az egybe, amikor én is láttam. Na jó.
Igen, tehát, de ez tényleg így van, tehát ha valaki nem rajzoltatnak egy szigetet, akkor körülbelül így néz neki az iskolában, ha tanítanak, de a lényeg annyi, hogy itt jelen pillanatban ez a földrajzi adottság az még meg is meghatározó. A hegyek miatt vannak ásványi kincsek is, leginkább ami híresebb a lágakövek és a grafit. De a gazdaságuk ebben a környezetben azért nem lett túl színes. Tehát azt látni kell, hogy a textiliparuk erős, a mezőgazdaság, ezen belül ma is a teaipar, illetve próbálnak ilyen biogazdálkodásra áttérni, de ez szintén egy kicsit romba döntötte őket, mert azzal a hozamok és a trágyamentes tevékenység az egy elég komoly gondot okozott. Erős a turizmusuk, illetve a bányaiparuk, de hát a szegénység nagyon nagy, tehát 25% az országnak a pénzügyei nem jól állnak, tehát folyamatosan most azt hiszem pont éppen IMF hitel után szaladgálnak, tehát igazából ez egy nagy sorsú terület, jelenleg nagyon-nagyon komoly problémákkal egyébként.
Hát ugye a turizmus lenne egy jó szolgáltató szektorbeli kiinduló pont, csak ugye az a baj, hogy volt ez a jó pár természeti katasztrófa, ami hát a turizmust azt eléggé visszavetette.
Igen, de egyébként az érdekes, hogy Indiához nagyon közel van, és az a felendülés, amit India megél, abból ők nem kaptak, sose volt a történelmi közös, tehát ez is érdekes, hogy Indiának nem volt.
Hát ezek a szingalézek meg tamilok így távol tartották magukat az indiai királyságoktól.
Igen, ez egy elég harcos nép, de minden esetre az látszik, hogy ez a belső vitatkozás ez, és ez a helyzet, ez nem segítette a külföldi befektetéseket, tehát annak idején ugye fűszerútnak fontos állomása voltak, már a Silanka tulajdonképpen marginalizálódott, és egy ilyen agrár és alacsony hozzáadott értékű feldolgozó központként működik, ami azért nem a nem a kapacitásainak a csúcsa. Na most erre az adórendszerre, tehát gyakorlatilag ugye fizetésképtelenséget jeleztek májusban idén, valuta, tehát ilyen kicsit árfolyam nagyon komoly devizaválságuk van, infláció, szóval amit el tudunk itt képzelni, most tényleg ilyen úgymond exlex helyzet van náluk. De ebben az adórendszer, amiről beszélni fogunk, hát nem tudom, mennyire lesz tartható. Tehát az áfájuk az 12%, az egyébként nem kedvezőtlen. A társasági adójuk az több kulcsos, a bányaiparnál, szerencsejátéknál, a dohányiparnál, mert dohányt is nagymértékben tegyek, ott 40%, de egyébként alapból 14%, tehát ott is ilyen több megoldás létezik, gyártása 18%, szóval ez ilyen eléggé változó, és az SZIA-juk is 6 és 18% között mozog, tehát valójában azt lehet mondani, hogy nem egy magas adókörnyezetről beszélünk, de szerintem ez náluk csak átmenet kérdése, mert abban a pénzügyi válságban, amiben ez az ország van, ez biztos, hogy változni fog. Tehát Sri Lanka igazából én azt annyit mondanék így röviden, hogy egy szép múltú és egy nagyon szép fekvésű, tehát rengeteg szép dolgot lehet látni, de gazdaságilag és adólag egy nagyon szerencsétlen környezet. Egyébként a közel-keleten rengeteg Sri Lankai dolgozó van, tehát ezt lehet látni, hogy rengetegen elmennek az országból, és próbálnak Ázsiának a többi területén valahol megélni. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény dió itt megélni, de hát reméljük, hogy valamilyen módon talán részesülni tudnak abból az indiai fellendülésből, ami fut, de azért azt hozzá kell tenni, hogy az ő populációjuk azért nem nő olyan dinamikusan. Tehát itt valószínűleg, amit te
hát jó, amiket elmondtál, abban a szempontból tényleg egy kicsit hogy is mondjam, nehezebb sorsú sziget, viszont én egy csomó pozitívumot is látok ebben, tehát nincs túlnépesedés, akkor viszonylag jól állnak azzal, hogy ellássák a lakosságot. Oké, lehetne fellendíteni valamilyen módon, valószínűleg a turizmus az egyik nagyon komoly felívelés előtt álló valami, és hát a grafit és a csillám, a kettő, ami van, meg hát az, hogy ha sikerül nekik átállniuk erre a biodinamikus termelésre, és meglovagolni ezt a hullámot azokból a terményekből, amiért nagyon jó minőségben lehet náluk termelni, akkor azért az egy jó kitörési pont lehet.
Hát igen, ez biztos, tehát ez a kérdés, hogy milyen stabilitásuk lesz ebből. Uh-huh. Tehát, hogy ezek a változások, ezek mennyire lesznek állandóak, de hát ez ismert mindenhol. De egyelőre a lényeg az, hogy egy híres történelmi hely jelenleg azért messze a korábbi szerepe alatt elhelyezkedve. Szóval ez most Sri Lanka 2022 vagy ex-Tailon, de hát érdekes a világ ilyen szempontból, tehát aki néha utolsó pár előre fuss van, úgyhogy ez egy ilyen játék. Jó, hát hallgassuk.
Oké, meglátjuk, hogy történelmileg mi a helyzet. Köszönjük szépen, Zoli.
Szép napot neked, szia.
Sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Sri Lankáról.
Mik az adóvilág? A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És itt van velünk dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na hát azon morfondíroztunk, hogy itt a szegény gazdasági szempontunkból eléggé rossz bőrben lévő, de egyébként potenciállal bíró Sri Lankával mit lehetne kezdeni politikailag, szövetségi szinten, hogy egy kicsit így meg tudjanak lovagolni valami hullámot?
A kérdés nagyon jó, és azt hiszem, hogy tényleg a helyzete adja az előnyét, ahogy a portugáloktól itt hallottuk, hogy egészen a britekig mindig olyan sziget volt ez, ami a hajózásban nagyon fontos szerepet töltött be. Éppen ezért erre most is számíthat. Tehát az igazság, hogy nyilván a kínaiak is ezért indították el itt a kikötői és egyéb beruházásaikat, mert egyszerűen ez egy olyan útvonalon van, ami fontos, ugye meg akarták szerezni ezzel a bizonyos kínaiak által először csak finanszírozott, majd később 99 évre leasinget kikötővel a szingapúri forgalom 5-10%-át. Ami érdekesség, mert azért mindig jobb árnyaltan beszélünk a dolgokról, ugye ez tipikusan a kínai adósságcsapda példájaként szokták felhozni, nyilván ebben vannak az igazság magvai elrejtve, De egy kanadai és egy dán tanulmány is annak idején egy feasibility study, megvalósíthatósági tanulmány, az megerősítette, hogy igen, ha és amennyiben tényleg sikerül itt a szingapúri forgalom egy számjegyű százalékát megszerezni, akkor ez egy életképes projekt lehet. Nem sikerült.
De, jó, hogy behoztad ezt a kínai szállat, ugye, mert Kína számára most talán az egyik legégetőbb kérdés az, hogy hogyan és miként válaszoljon arra a szövetségre, ami létrejött az ausztrálok, az amerikaiak és az indiaiak vezetésével, amit egyértelműen az ő felségvizeik környékén való mozgolódásnak fogja fel.
Így van, sőt, hát tulajdonképpen a másik oldalról kell néznünk, tehát Kína megpróbált kijutni a saját felségvizeire, ugye a közvetlen kínai tengerre, és egyértelműen mind a mondhatjuk úgy, hogy a transatlanti érdek, vagy euróatlanti érdek is az, hogy ez minél kevésbé történjen meg. És egyre inkább azt érzik a szomszédos országok is, hogy azért egy hegemon Kínával nekik sokkal nehezebb dolguk lehet, mint az Egyesült Államokkal. A dilemma sokkal inkább úgy néz ki, hogy ha és amennyiben egy ilyen trumpi Egyesült Államok érkezik, vagy lép színre, olyankor nem nagyon tudnak abba bízni, hogy de Washington tényleg ott lesz, amikor esetleg Kína megfeszíti az izmait, mert a helyi államoknak nyilván egy Vietnámnak, Malajziának katonai értelemben Kína az abszolút hegemon, és lehet-e számítani az USA-ra. Tehát ők akkor is annyiban tudnak amerikai, euróatlanti érdek szövetségek mögé állni, amennyiben azért erre valamilyen biztosítékot kapnak, és hát nyilván akkor, hogyha a megfelelő kereskedelmi egyezmények is mögötte vannak, és a prosperitást is szolgálják. Tehát valahol ez a kettő van. Kína az utóbbival most nem nagyon tud szolgálni. Tehát miközben persze nyárakat lehet hozni, vinni, de most ott tartunk, hogy azért a kínai gazdaság is magához képest mindenképpen recseg ropog, tehát ugye az ingatlan lufi, ebből következően a hitelezési válság, ebből következően a középosztály megtakarításai nagyon-nagyon rosszul állnak, és hát fene tudja, hogyha újra választják Xi Jinpinget a mostani őszi kongresszuson, akkor mennyire lesz lelkes abban, hogy a gazdaságot újra szabadjára engedje. Egyre nagyobb láda sárkány növényben fogadnak a szakértők abban, hogy ez pont az ellenkező irányba is elindulhat, tehát hogy még inkább politikai kontroll gyakorol, ami a szomszédos államoknak tulajdonképpen még inkább egy veszélyes víziót teremt.
Mit tud tenni Sri Lanka? Ő ugye azért ott van a nagy India árnyékában, mondjuk így, de ez a közelsége is nagyon jó, tehát esetleg ott lehetne valami csatlakozási pont.
Ugye, amikor végül márciusban 15 órányi áramszünet volt naponta, és nem termeltek az erőművek a gazdasági válság miatt, ugye ekkor voltak aztán nem sokkal később azok a képek, amikor az elnöki palotába betörnek és a medencébe fotózkodik a tüntetőtömeg. Egyébként ezek relatíve békés tüntetések voltak, gyertyafényes tüntetések, egészen addig, amíg nem adták ki véres parancsokat azok a állami vezetők, ugye, akik annak idején egyébként még személyesen részt vettek a tamilok leverésében és az egész indiai srilankai polgárháború befejezésében. Tehát ez a vezető egyébként nem Kínába menekült el aztán, hanem Szingapurba.
Aha.
És nem is Delhibe. Tehát nézzük azt, hogy azért ezek is üzenetértékűek. Ugye ez a testvérpár, akik gyakorlatilag itt a Rajapaksák, akik vezették az országot az elmúlt 30 évben, illetve inkább 40 már a háború vége óta, azért ez egy kőkemény, hát mondjuk úgy, hogy dinasztikus, de mindenképpen autoriter megoldásokkal is művelő, operáló politikai elit. Ha őket valamilyen módon sikerül lecserélni, és vagy valamiért a tamilokat sikerülne egy ENSZ megoldás keretében visszahozni egy közös kormányzásba, az nyilván egész más dolgokat megnyithat, hiszen a tamil kisebbség, ha máshol nem, hát már Indiában is tudnak kapcsolatokat teremteni és építeni. Tehát vannak lehetőségek, de ehhez képest most jutottunk el oda szeptember, 2022. szeptemberben, hogy az ENSZ-nek az emberi jogi tanácsa kimondta, hogy a jelenlegi Sri Lankai gazdasági helyzet az bizony nem kis részben az emberi jogi jogsértéseknek és abúzusoknak is köszönhető. Ilyet egyébként nagyon ritkán mond ki bármilyen ENSZ testület. Tehát, hogy egy gazdasági krízisnek köze van ahhoz, hogy valakiket, ugye újságírókat is végeztek ki, és hát sok probléma volt. Uh-huh. Ez azért ritka. Volt mindenféle gazdasági figyelmeztetés a Világbanktól, de azért ilyen módon ez nem bevett. Úgyhogy azért látjuk, hogy ez egyszerűen így megy, és hát csak egy példát, ahogy mondjak, ugye hogyan sikerült az egyébként rizsben önellátó országot ezeknek a vezetőknek teljesen tönkretenni. Ugye az organikus farming, az organikus gazdálkodás bevezetése egyik évről a másikra.
Aha.
És miért? Tehát mi volt a politika politikai szlogene mögött. Hogy na, hát régen 140 évig éltek a szilankaiak, most csak 70 évig, ez nyilván a vegyszereknek
köszönhető. Jaj, jól van, oké.
Okay. Jó, tehát azt hiszem, hogy az unortodox politikáknak a végnapjait éljük, most akár a török lira inflációs és kamatpolitikáját nézzük. Hát a valóság azért valahol mindig ott van. Tehát lehet azt mondani, hogy az organic farming nagyon jó, de a tea termelés 40%-a eltűnt, a rizs készletek pedig valamikor ezekben a hetekben érnek véget, és lett ebből az önállátó országból importköteles ország, csak nem tud fizetni.
Hát jó, értem. Azért ez egy érdekes dolog, ezt lehetett volna lépcsőzetesen csinálni, de láttunk már ilyet, hogy bizonyos vállalkozói szektort úgy vágnak tönkre, hogy nem lépcsőzetesen csinálnak valamit, hanem egyik napról a másikra. Értem.
De, és saját érdek ellen, tehát hogy ez volt ugye az adópolitikával is, és így sikerült 2019-es 42%-os GDP arányos államadósságból két év alatt 2021-re 119%-ra jutni, és akkor csak halkan mondom, hogy ugye Sri Lanka gyakorlatilag az ukrán-orosz turista toplistákon volt, tehát nyilván a mostani háború aztán végképp bedöntötte azt a maradékát is a turista szektornak, ami még volt. Egyébként az Seychelles-szigetek lett, aki átvette nem kis részben az itteni turistákat. Úgyhogy, tehát ha mindezeket egybe rakjuk, hogy van egy politikai rendszer, amiben a visszajelző szintek eléggé leépültek, van egy kínai igény arra, hogy pénzt mozgassanak és beruházásokat tegyenek, és hiába hajtották végre többé-kevésbé még a 2010-es évek elején az IMF programokat, ez azért nem fogta aztán meg azt, hogy teljesen őrült politikai dolgokat végrehajtsanak. Ugye ez a 2019-es adóreform az adófizető polgárok számát egyharmadával csökkentette. Hát azért...
Hát igen, úgy jött nehéz, be. Igen,
úgy igen. Nehéz operálni, nem? Tehát, hogy, és akkor ugye minden mást is. És akkor ehhez még tényleg sok mindent lehetne mondani, hogy hogyan sújtotta a sors. Nem felejtettük el szerintem, ha hallgatók is visszagondolnak, hogy 2019-ben volt egy brutális iszlamista, fundamentalista támadás, amikor egyszerre a húsvéti szentmisét és hoteleket és a többit robbantottak föl. Jól emlékszem, több száz, 260-270 áldozattal is több száz sebesülttel járt ez a történet. Ez se segíti a turizmust, meg a helyi politikai stabilitás sem. Tehát Silankára
igen, korábban pedig a szökőár, ugye, ami igen, az is letarolta, úgyhogy igen, pedig tényleg, hogyha megnézed, akkor az minden adottsága megvan arra, hogy ennek az országnak, hogy nagyon nagyon
2009-ig abszolút GDP arányosan az egyik legjobb délkelet-ázsiai ország mutatókkal rendelkezett. Tehát, hogy ezt egy politikai elit tudta leradírozni, nem azért indultak el a belső mozgások, és termelte ki a politikai életet, nem, én inkább ezt fordítottnak látom ebben az esetben. Tehát volt egy addigra is már 30 éve hatalmon lévő elit, ami egyszerűen nem tudta kezelni ezeket a, mondjuk úgy, hogy kvázi modern kihívásokat. A klímaváltozás ellen se csak organic farminggal küzdünk, tehát hogy itt azért nagyon-nagyon-nagyon sok minden összejött, és ezt most kőkeményen megfizetik, tehát még a fekete lemez bizonyos része most jön, hát tényleg.
Igen, ezt akarom mondani, hogy még hosszú lesz az út akkor innen a
hosszú lesz, és nem is látni, hogy feltétlenül az infláció nem fordul spirálba, tehát ez most csúnya. Aki megmenti őket, jelesül, az megint csak egy szigetet terez a
pozíciókhoz.
Ezért próbáltam itt Kínát nyomatni az elején, hogy mennyire tudnak ők odaállni, vagy érdekében áll majd Indiának, vagy Amerikának, vagy ennek a koalíciónak, hogy ők valamilyen módon segítsenek. Nyomást gyakoroljanak az IMF-re esetleg, hogy
jó lenne. Hát most 50-60 milliárd dollárról beszélgetünk, ez a teljes államadóság. Tehát egyébként ez egy óriási szám.
Igen, hát, igen, ezért lehet venni most egy szigetet, kvázi.
Hát, igen, na, ti mondtátok, nem én, de azért ez nem egy végtelen nagyságú szám, tehát ez szerintem több játék is megpróbálja majd megjátszani. Vagy a kérdés még az, hogy milyen alternatív politikai jelöteket lehet tényleg úgy hatalomra segíteni ezen a szigeten, hogy az működőképesét
legyen. Jó, az már másodrangú kérdés. Először vegyük meg a szigetet, és utána majd kitaláljuk, hogy hogy legyen.
Tudod, a befektetés fenntarthatóságához számít, tehát nem mindegy, hogy ezt aztán karhatalommal kell intézni, vagy pedig lelkesek is esetleg a szigetlapok.
Hát attól függ, melyik irányból érkezik a befektető tőke, tehát hogy az egyik oldalról a diktatúra az sokkal ismertebb és egyszerűbb, a másikon pedig a demokratikus választások, amiket egy kicsit meg kell bingizni, és akkor úgy is tud működni.
Én itt szóval már egész cinikus hangokat hallok a Millás reggeli
stúdiójában. Bocsánat, ott hétfő reggel van.
Rossz,
most éppen, rosszul keltünk.
Éppen Ceylon teát iszom, úgyhogy...
Ja. Még abból a kevésből, amik kijutott az országból. Na jó.
Rendben. Okay. Hát izgalmas helyzet.
Köszönjük szépen, Botond. Jó munkát, szép napot neked, szia! Dr. Feledi Botton külpolitikai szakértővel beszélgettünk itt a második etapjában az adóvilágnak, Sri Lankáról.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.